Istennek igéjét Jakab levelének 5. részéből olvasom, a 12. verstől a végéig. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hírből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűn követett is, el bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott, azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.
Jöjjetek, úrvacsorás istentiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Úristen, köszönjük neked, hogy úgy jöhetünk eléd most, mint a te gyermekeid, és köszönjük neked, hogy úgy szólíthatunk meg téged, mint aki a te szerető atyánk vagy. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te megszólítható vagy, te közeli Isten vagy. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, Jézus Krisztusért. Köszönjük azt, hogy te elküldted őt közénk, és hogy általa szólhatunk most is hozzád. És áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért is, mert olyan Istenünk vagy, akinek számít az, hogy mi van az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan Isten vagy, aki foglalkozol a fájdalmainkkal. Te olyan Isten vagy, aki pontosan ismered a terheinket, pontosan ismered az örömeinket, pontosan ismered a nehézségeinket, amik lefele húznak bennünket. És köszönjük, Urunk, azt, hogy így imádkozhatunk hozzád, ahogyan Jakab is bíztat bennünket, minden élethelyzetünkben kiálthatunk hozzád, mert te meghallgatsz bennünket, és te ott vagy velünk minden élethelyzetünkben. Urunk, Istenünk, így hívunk téged most az úrvacsorai közösségünkbe, így hívunk téged a mai Isten tiszteletre is. Mi szeretnénk, Urunk, így egyek lenni most, és együtt lenni előtted, a te színed előtt, bűneink megvallásában. Köszönjük, Urunk, azt, hogy előtted letehetjük a bűneinket, és hogy nem is tudjuk, de nem is kell takargatnunk előtted, mert ha megvalljuk bűneinket, akkor te hű és igaz vagy, és te megbocsátod a bűneinket. Urunk, így szeretnénk most őszintén megállni a te színed előtt, és megvallani előtted a bűneinket. Urunk, bocsáss meg nekünk azért, amikor a szívünknek a hitetlenségéből fakadóan, a gondolatainkban is távol voltunk tőled. Urunk, bocsáss meg akkor, hogyha a munkahelyünkön, vagy bármilyen élethelyzetünkben nem a tiszta utat választottuk. Bocsáss meg, Urunk, amikor elhittük ezt a hazugságot, hogy ma már nem lehet becsületesnek lenni, és bocsáss meg, Urunk, amikor nem tisztán jártunk el valamilyen dolgunkban. Urunk, bocsáss meg azért, hogyha a sértettségünk miatt, az indulataink miatt, szavainkkal nem a te jó illatodat terjesztettük, hanem mást megbántottunk, sérelmet okoztunk neki. Bocsáss meg, Urunk, a mulasztásainkról, amikről talán nem is tudunk. Bocsáss meg, Urunk, azért, amikor lustaságból vagy kényelmességből megvontuk mástól a szeretetünket, megvontunk mástól azt, hogy egy segítő kezet nyújtsunk neki, hogy odahajoljunk valakihez. És Urunk, bocsáss meg azért is, hogy bocsáss meg a hanyagságunkat azért, hogy olyan sokszor lusták vagyunk, és igen, megfáradunk az imádságban, és igen, megfáradunk abban, hogy a veled való kapcsolatunkat ápoljuk és erősítsük, és megfáradunk azzal, hogy abban, hogy csak veled töltekezzünk, és hogy a te gondolataid járjanak át bennünket. És Urunk, megfáradunk az imádságban. Urunk, így szeretnénk most egy csöndes percben is eléd hozni, és megvallani előtted, és letenni előtted a bűneinket. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy te feltámadtál, és legyőzted a halált, és legyőzted a bűnnek a hatalmát. És köszönjük azt, hogy így állhatunk most előtted. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy azokat, hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor te megbocsátasz nekünk, és újra szabad az utunk hozzád a veled való közelségre. Jézus Krisztusért. Amen.
Istenek igéjét Márk evangéliumából olvasom, a 9. fejezet 14. versétől a 29. versig. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokasságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokasság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokasságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Kérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki. Ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki. Te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor aztán Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Kedves testvérek, ennek a történetnek a nagyobb összefüggése az, ahogy Jézus formája, kiképzi, felkészíti a tanítványait, ahogy erről az elmúlt hetekben többször beszéltünk. Természetesen Jézusnál nem valamiféle jól megszervezett, másfél napos vezetőképzőről, tréningről van szó, akár még a három részből is áll. Nagyon örülök, hogy ez van félreértés, ne essék, én szeretném, hogy legyen. De nem arról van szó, ilyen értelemben, hogy a 12 ugye itt lépésről lépésre, kurzusról kurzusra, majd szépen elsajátítja mindazt az ismeretet és készséget, ami ahhoz kell, hogy majd aztán Jézus helyébe lépjenek, Jézus misszióját folytassák, ha Jézus missziója az volt, hogy meghirdette az Isten országát, az Isten uralmát, akkor majd a megfelelő kiképzés után erre ők is készen lesznek. Sokkal inkább egy olyan felkészülésről olvasunk ezekben a fejezetekben, ha egyáltalán használjuk ezt a szót, hogy felkészítés, vagy felkészülés, amelynek minden pontján rezeg a léc. Mert úgy tűnik, hogy vagy a Jézus által kitűzött cél túl nehéz, nem tudják megugrani, vagy az általa választottak teljesen alkalmatlanak a feladatra, a tanítványok, ezek persze mi lennénk. Mert egy biztos, hogy a tanítványok eddig sokkal több kudarcot vallottak, mint amennyi eredményt produkáltak. Arról olvastunk az előző fejezetekben, hogy amikor Jézus valamit meg akar nekik tanítani, meg akar velük értetni, ők vakok, értetlenek, bibliai szóval kemény szívűek, nem ismerik fel, hogy mi történik körülöttük, nem látják meg, hogy ki ez a Jézus, és nem tudják, hogy mi ennek a következménye az ő életükre nézve. De a mai szakasz annyiban más, mint az előzőek, hogy a mai szakaszban még arra nézve is csődöt mondanak, ami eddig ment nekik. Tudnélik, nem tudják kiűzni a gonosz lelket, és nem tudják így meggyógyítani ezt a szerencsétlen fiút. Senki sem szeretne közülünk a helyükben lenni, és mégis milyen gyakran találjuk magunkat hasonló helyzetben, amikor már az sem megy, ami korábban működött. Mikor valaki a Krisztus követés útján eljut egy olyan pontra, hogy nem az nem megy, ami új, hanem ami eddig működött, ami eddig ment, már az sem megy. Amikor a hit teljes válságba kerül. És amikor kiderül, és ez a jó hír, hogy mindez nem más, mint egy újabb lehetőség arra, hogy Jézus követésében a tanítványok előbbre lépjenek. Lássuk hát először közelebbről a helyzetet, amikor a hit válságba kerül. Ugye Jézus és három tanítványa, Péter és Jakab és János éppen visszatérőben vannak arról a hegyről, ahol Péter és társai egy rendkívüli eseménynek voltak a részesei. Jézus felment imádkozni, dicsőséges elváltozás, ragyog az arca, megjelenik Mózes és Illés, és maga az Atya szólal meg, és szól hozzájuk. És ahogy jönnek le a hegyről, a másik kilenc tanítványt ott találják egy jókora tömeg közepén, ahol parázsvita zajlik. Jelen vannak az írástudók, vallásos vezetők, jelen vannak Jézus tanítványai, egy megkötözött fiú, nagyon súlyosan beteg megkötözött fiú, egy kétségbe esett apa, és a mindig minden tudó, okoskodó sokaság. Minden adott a teljes káoszhoz. Jézus kérdésére előrelép egy férfi, és elmondja, hogy mi történt. Mester, elhoztam a fiamat, akiben néma lélek van. Amikor megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajt égzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. És most itt avval nem foglalkozunk ma, mert ma nem fontos nekünk, hogy most mi ez a démoni megszállottság, vagy ez most epilepszia és betegség. A lényeg, hogy a fiú súlyosan beteg, a tanítványoknak kellett volna valamit tenni, és nem tudták. Azt hittem, hogy az egész történetet a tanítványok oldalára nézve próbálnánk átélni és megérteni, az ő formálódásukról van szó. Először is, miután Jézus hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, korábban, 6. fejezetben olvastunk erről, számtalanszor megtapasztalták, hogy ez nekik megy. Számtalanszor megtapasztalták, hogy eredményesen megszabadítottak és meggyógyítottak embereket. Egy olyan helyzetben vannak, ami nem ismeretlen. Átélték, hogy Jézus nevében, Jézus hatalmával szabadulást, gyógyulást hoztak az embereknek. Most azonban az nem sikerül, ami eddig sikerült. Ráadásul nyilvánvaló, hogy nem az történt, hogy ránéztek erre a fiúra, és azt mondták, hogy ez túl nehéz, ez nekünk nem megy, erre nincs hitünk, hanem megpróbálták meggyógyítani, megpróbálták megszabadítani, csak nem ment. Többször nekifutottak, csak nem ment. Mindeközben ott vannak az írástudók, akik már kellőképpen ellenségesek Jézussal és a követőivel, és ott van a tömeg, amely ilyenkor elmaradhatatlan jó tanácsokkal, gúnyos megjegyzésekkel, kíváncsiságokkal teszi a helyzetet még szörnyűbbé és elviselhetetlenebbé. És közben ők azt érzik, hogy nekünk erre képesnek kéne lennünk. Mi történt? Nekünk ez már ment, most nem megy. Mi a helyzet? Percről percre, óráról órára kínosabb és elviselhetetlenebb, egyre elviselhetetlenebb ez a helyzet. És Jézus nincs sehol. Hát Jézus valahol fenn van a hegyen. És ők semmit se értenek már. És közben, erről nem ír a szöveg, de ha megpróbálták ezt a fiút meggyógyítani, az biztos, hogy ez a fiú már akkor is produkált olyan tüneteket, amit amikor Jézus megjelenik, tesz. Ki tudja, hogy vergődött, hogy viselkedett az apa, hogy micsoda kétségbeesés, meg rettenet, meg borzalom volt jelen ebben a helyzetben. És közben elvárnák maguktól, hogy menjen a dolog. És nem megy, és mi marad? Vitatkozás. Azt mondja, akkor megjön Jézus, vitatkoznak. Érvek és ellenérvek, magyarázkodások, okoskodások, vádak, védekezések. És mi van bennük? Nem értjük. Önvád. Kételj. Kárhoztatás. Önmaguk vádolása. Hogy lehet, hogy ami eddig ment, már az sem megy? Na ez a hit válsága. És Jézus is hasonlóan értékeli a helyzetet, amikor megtudja, hogy miről van szó, így kiált fel, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Ki akarja ezt tanítványként hallani Jézustól? Nem elég, hogy kudarcot vallanak, maguk is tudják még, ezt kapják még, meg is erősíti ezt Jézus? És Jézus megerősíti, olyan helyzetben vallottak csődöt, amelyben helyt is állhattak volna. Nem egy boldog állapot. Olyan ez az állapot, mintha ha valaki elindult Jézus követésének az útján, egyszer csak váratlanul egy falnak csapódna. Eddig megküzdöttél különböző problémákkal és kihívásokkal, azzal az erővel, amit Jézustól kaptál, azzal a hittel, amit tőle kaptál. Sokan azt érik át, hogy olyan feladatok, élethelyzetek, amelyekben korábban elakadtak, tehetetlenek voltak, miután megismerték Jézust. A benne való hit segítségével ezek legyőzhetők lettek. Vagy azáltal, mert erőt kaptál arra, hogy elhordozd, amit eddig nem tudtál elhordozni. Ami szintén a hit győzelmének egy formája. Vagy azáltal, hogy egyszerűen neki tudtál menni a sötétségnek, a rossznak, a gonosznak, és megváltozott a helyzet. Lehet, hogy azt élted meg, hogy a hit működik. A hit valóban hegyeket mozdít el, félelmeket oszlat el, aggodalmak szűnnek meg, kapuk tárulnak ki, korábban lehetetlen dolgok lettek lehetségessé, és Jézus követésében haladsz előre lépésről lépésre. Ez a tapasztalata sokaknak, akik elindulnak Jézus követésének az útján, és egyszer csak elét hoznak egy beteg fiút, jön egy helyzet, ezt jelképezi ezt most, jön egy helyzet, ami talán elsőre hasonló kihívás, mint a korábbiak. Hát ezzel már találkoztunk. De hiába feszülsz neki hittel, a dolog nem mozdul, nem változik. Jön a kétel, jön az értetlenség, jön az önvád. Rájössz, hogy Jézus messze van. Nem érted, hogy mi történt, ami eddig ment, már az sem megy. Marad az okoskodás, a magyarázkodás. A hit válságba került. A válság viszont egy különleges hely, különleges helyzet. David Bosa, néhai dél-afrikai missziológus hívja fel a figyelmet arra, hogy a japán írásban két másik jel, ugye képírás, két másik jel kombinációjából áll a válság szó. Az egyik jel a veszedelem, a másik a lehetőség. A válság tehát, mondja Bos, nem a lehetőség vége, hanem valójában a kezdete. Az a pont, ahol a veszély és az alkalom találkozik, ahol a jövő egyensúlyban van, és az események többféleképpen alakulhatnak. A válság nem mindennek a vége, hanem valaminek a lehetősége is. És ezért jó reménységgel tekinthetünk a hit válságának az állapotára, a korabeli meg a mai tanítványok életében, és tehetjük fel a kérdést, hogy akkor nézzük mélyebben. Mi az oka? Mi az oka a hitválságának a tanítványok életében? Amikor a tanítványok a történet végén megkérdezik Jézust, hogy és mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus azt mondja, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Ami azt jelenti, hogy a tanítványok látszólag azzal találták szemben magukat, amit már korábban is ismertek, de Jézus szavaiból kiderül, hogy ez egy másfajta. Ez egy másik fajta. Ez egy másik fajta ügy. A másfajtához pedig azok a módszerek, amik a korábbi helyzetben működtek, nem működnek. Ez esetben kiderül, több hit, több erő, és így imádság kell. Azaz a tanítványoknak egy olyan feladattal kellene itt megbirkózni, amivel korábban még nem találkoztak, de ők ezt nem ismerik fel. Csak azt gondolják, hogy ez ugyanaz, mint ami eddig működött, mint ami eddig volt. És ezért rutinból akarták megoldani a feladatot. A hitnek a rutinjával, ezt már ismerjük, ez már megtörtént, ezen már átharcoltuk magunkat, ezen már átlépünk. De ami sikeres volt korábban, az kevés és alkalmatlan a jelenben, és ez vezet a válságához a hitnek. Ha másképpen nézzük ugyanezt, akkor azt látjuk, hogy a hit mértéke válik kérdésessé. Ezen a ponton kerülnek bajba. Mert a hit nem csak valamiféle általános ismeret, nem csak az, hogy igaznak tartunk valamit, nem látunk. Ugye ez részben a hit. Az a hit, amit Jézus itt számon kér, amikor azt mondja, hogy hitetlen nemzedék, és amelynek meglétét Jézus az imádsággal köti össze, az nem az, hogy elfogadjuk és igaznak tekintjük a kereszténység tanítását, vagy valamilyen bibliai igazságot. Ez is hit. De itt másról van szó, mert az a fajta hit, hogy valamit igaznak tartunk és elfogadunk, ha nem látjuk, akár egy keresztény igazságot, ez a fajta hit nem követel, valljuk be őszintén, hát ez túl nagy merészséget nem követel tőlünk. Jó, úgy van. Mert ha nem kötődik egy-egy konkrét élethelyzethez, akkor nincsen tétje. Hát akkor ezt könnyű hinni. Te hiszel, a másik nem hisz, te ilyen fajta vagy, ő olyan fajta, és akkor mi van? Nincs tétje. Nincs túl nagy tétje számunkra annak a hitnek, hogy Jézus képes megszabadítani az embert minden megkötözöttségéből. Lehet, hogy azt mondod, én ezt hiszem. De ennek nincsen túl nagy tétje addig, amíg saját magunk, a családtagunk, vagy egy testvérünk életében nem találjuk magunkat azzal szembe, hogy de ezt nekünk kell meghirdetni. De ezt nekünk kell közvetíteni. De ezt nekünk kell átélni. Ebben a kérdésben, ebben a helyzetben egészen más a hit súlya. Abban a pillanatban, amikor éles helyzetbe kerülünk, ez történik a tanítványokkal, a hit nem pusztán ismeret, hanem bizalom, bátorság és erő kérdése. Bizalom, bátorság és erő. A tanítványok így voltak hitetlenek, nem elfben adták fel a fiút, ez nekünk, mi ebben nem hiszünk, hanem nem volt elég hitük, azaz nem volt elég erejük, nem volt elég lelki-szellemi hatalmuk ahhoz, hogy ezt a fajtát is kiűzzék. Mert ez a fajta, ez egy erősebb fajta, mint amivel eddig találkoztak. Egy másik képpel is megvilágosítsam, amikor a hitről beszélünk az Alfán, mindig elmondom azt a történetet, ami nagyon jól megvilágítja azt, hogy mit is jelent, hogy a hit nem pusztán valaminek az igaznak tartása, hanem bizalom, ráhagyatkozás, erő, bátorság. Volt egy artista a 19. század második felében, Blondinnak hívták, 1860-as években, az volt a fő szám, ahogy a Niagara vízesés felett egy kifeszített kötélen átment, meg átbiciklizett. És egy alkalommal, hogy lélek, ott sok előkelő ember jelen volt, a Velszi herceg is közöttük, és Blondin áttekerezett. Taps, visszajött, még nagyobb taps. De azért a Niagara nem tudom hány száz méter lehet, szóval azért az nem egy kis dolog. És aztán Blondin megkérdezte, hogy elhiszik-e, hogy egy taricskában át tudok tolni egy embert. Persze, elhiszük. Akkor ki az, aki beszáll a taricskába? Állítólag az édesanyja volt az egyetlen, aki be is szállt a taricskába, és tényleg áttolta, meg visszatolta. Hát persze, hogy elhiszük. Ez a hit, mint ismeret. De amikor be kell lépni
rá kell hagyatkozni, amikor bizalom, erő, akkor mindjárt érezzük a hit tétjét. Nos, ezt tovább akarom vinni ezt a képet, mi a hit mértéke, amivel a tanítványok szembe találják magukat. A hit mértéke az, hogy szerintem, ha engem kérdez meg, Blondin, hogy én beülnék-e abba a taricskába, akkor azt mondom neki, hogy hát igen, hogyha egy ilyen egy méter magas szakadék felett végigtol, akkor én beülök. Rámerem magam bízni. De a Niagara felett nem ülök bele. Ez a hit mértéke. Mennyi az erő, mennyi a bátorság, mennyi a bizalom. A hit válsága te, amit megtapasztalnak Jézus követői, akkor is, ma is, az nem elvi és általános, az is lehet persze, de itt nem az, hanem egészen gyakorlati, és egészen konkrét. A kérdés az, hogy azzal a problémával, azzal a kihívással szemben, ami megjelent az életedben, akár most, mostanában, találsz-e elégséges bizalmat, hogy békességben légy, és ne omolj össze? Vagy tudsz-e meríteni elégséges erőt, hogy szembeszállj a gonoszsággal, és meggyőzd azt? Lehet, hogy Isten hív valamire, lehet, hogy eléd adott egy látást, egy álmot, valamire felindított a szívedben, és azt mondta, hogy nem, hát nem, ez lehetetlen. Ebben tudod, hogy hát Jézus számára nincs lehetetlen. De amikor neked kell elindulni, neked kell engedelmeskedni, akkor jönnek az akadályok egymás után, és oda jutsz, hogy nem megy, nincs elég hited, nincs elég erőd. Lehet, hogy elég erőd és bizalmad volt elhordozni azt, ami eddig jött, amivel most találkoztál, az más. Ez a fajta más. Ez a válsághelyzet. De a válság, ahol a veszély és a lehetőség találkozik, és ezért nézzük meg, hogy mire és miért hív Jézus a hit válságában. Jézus azt mondja, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Azt mondja, nincsen elég erőtök ehhez. Nincsen elég bátorságotok. El kell kérnetek Istentől, és akkor lesz. Csak az imádság. Egyedül Isten tud betölteni azzal a hittel, bizalommal és erővel, amire ehhez a fajtához szükségetek van. Akármennyire is hatalmas ez a fajta, az az erő, amit az Isten szent lelke áraszt, amit tőle elkérhetsz, végtelenül hatalmasabb. Keressétek hát, mondja ezzel nekik Jézus az Urat, imádkozzatok, teljes életekbe szent lélekkel, mert ezzel a problémával soha nem fogtok megbirkózni emberi erővel. Imádkozzatok kitartóan, várjátok az Urat, keressétek az erejét, egészen addig, amíg meg nem kapjátok. És amikor megkapjátok, tudni fogjátok. Lesz hitetek, lesz erőtök, lesz bátorságotok, mondja nekik Jézus. Persze ezzel sok újat nem mondtam azoknak, akik régebb óta vagyunk Jézus követői, mert tudjuk mi ezt, nagyon jól tudjuk mi ezt, csak nem igazán hisszük. Miért mondom ezt? Azért, mert a hit és az imádság között, amit Jézus itt be is mutat, szoros és elválaszthatatlan kapcsolat van, amit így írhatunk le. Ahogy imádkozol, egyre jobban hiszel. És amint egyre jobban növekszik benned a hit, egyre inkább fogsz imádkozni. Ugyanezt leírhatom negatív formában is, ami így hangzik. Nem imádkozunk, mert nem hiszünk. És mivel nincs hitünk, ezért nem imádkozunk. Az imádság és a hit között az összefüggésben ez a két lehetőség van. Vagy imádkozunk, mert hiszünk, és mivel imádkozunk, ezért hiszünk, és mélyülünk a hitben és az imádságban. Vagy pedig abban vagyunk, hogy nem imádkozunk, mert nem hiszünk, és mivel nem hiszünk, ezért nem imádkozunk, és mivel nem imádkozunk, ezért nincs hitünk, és így tovább. És ez utóbbi esetben rutinból tesszük, amit teszünk. Hol tudunk kimozdulni a rutinos hitetlenségből? Hadd állítsam ezen a ponton mindannyiunk elé a fiú apjának Jézushoz intézett kérését, azaz imádságát. Így kéri Jézust. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is. hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Mire az édesapa így kiált, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát kérdéses számára, hogy ez a hit milyen mértékű, hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Ugyanakkor vegyük észre, hogy minden olyan imádság, aminek tétje van, itt kezdődik. Az ember ilyen, minden olyan imádság, aminek valóban tétje van, itt kezdődik. Hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen. Miért? Mert ez az apa, amikor ezt megfogalmaz, amikor ezt mondja Jézusnak, őszinte és kétségbe esett. Kiszolgáltatott. Lehet, hogy ez az apa ismeri a hitetlenségét, ami azt mondja, képtelen vagyok elhinni, hogy a fiam ennyi év után, ilyen súlyos állapotban, a tanítványok kudarca után mégis éppé legyen. De az is biztos, hogy minden erejével és teljes lényével felteszi magát erre a kérésre. Hiszek. Hiszek. Rád nézek és hiszek. És meg vagyok győződve arról, hogy amíg ennek az édesapának a tehetetlenségéből és fájdalmából fakadó teljes kétségbeesése és szíve mélyéről való kiáltása nem a miénk, addig nem törünk ki az imádságtalanság, erőtlenség, hitetlenség köréből. Úgy is mondhatom, hogy amíg ennek a fajtának, bármivel is találjuk magunkat szembe, amíg ennek a fajtának a jelenléte nem fáj neked annyira, mint amennyire fáj, ha a szeretett gyermeked beteg, addig nem fogod kitenni magadat annak az imádságnak, ami éppen ezen a veszélyes, de lehetőségekkel teli helyen tanulható meg. Mert az elkeseredett és a reménytelen helyzet megtanít imádkozni. Mert hogy az imádság definíció szerint a teljes elismerése annak, hogy az Úron függünk, és mindent az ő kezéből várunk. Az imádság imád, leborul, az a teljes elismerése annak, hogy nélküle nem tehetünk semmit, nincs erőnk és nincs lehetőségünk. Mindent tőle várunk. De ez nem egy valamiféle hideg, távoli hatalom, kényszerű vagy érzelemmentes elismerése, hogy hát imádkozom, mert rá vagyok kényszerítve, mert nem tehetek nélküle semmit, ki tudja, hogy ő hol van, de úgy hatalmas, az biztos. Nem. Nem, az imádság ugyanakkor abban való megerősödés, elmélyülés, hogy Isten nem csak hatalmas, és igaz, hogy nélküle nem tehetünk semmit, hanem személyesen ismer és szeret minket. Az imádság abban való megállás, hogy az Atya úgy szeret bennünket, ahogy ez az édesapa szereti a beteg fiát. Sőt, sokkal jobban, hiszen minden imádságunknak az alapja az Atyának az a felfoghatatlan tette, hogy Jézus Krisztust odaadta értünk a halálba. Jézus nevében imádkozunk. Csak Jézuson keresztül jöhetünk az Atya színe elé. Minden lehetséges annak, aki hisz, mondja Jézus. Nem csak az lehetséges, neki, aki hisz, hogy szabadulást hozzon ennek a fiúnak, hanem az is, hogy önmagát ne szabadítsa meg. Neki még az a hit, az az erő, az a bátorság, az a bizalom és engedelmesség is megadatott, hogy végigmenjen a keresztre feszítés útján. Hogy azt tudjuk, hogy az Atya mennyire szeret minket. És ezért a keresztény imádság mindig ennek a valóságában, ennek az erőterében történik. Amikor azt mondod, hogy előtted vagyok, Uram. Miért? Mert Jézus te eléd állított. Mert ő képvisel, mert ő halt meg értem. Megváltott, megtisztított, újjáteremtett. Mit akarsz, hogy cselekedjem? És ezért az ilyen imádságban egyre inkább egyé válunk az Atyával és az ő szándékaival. Egyre erősebben megéljük, mit jelent, hogy Jézus által a gyermekei lettünk. Egyre inkább megerősödik a szívünkbe, hogy a tenyerén hordoz, hogy törődik velünk. Egyre inkább úgy látunk, ahogy ő lát. Úgy érzünk, ahogy ő érez. Úgy örülünk, ahogy ő örül. És úgy sírunk, ahogy ő sír. Az imádságban egyre inkább egyé leszünk az Úrral. És így lesz a hit válsága, a hit növekedésének a kapujává, akármi is legyen ez a fajta számodra. Az Úrvacsorában kóstold Jézus szeretetét, lásd Jézus hatalmát, ahogy közel jön, táplál, erősít. Azért, hogy el tud mondani, minden lehetséges annak, aki hisz.
Urunk Istenünk, ott él a vágy a szívünkben, hogy éljük azt az életet, amit akkor tapasztalhatunk meg, és amit akkor kaphatunk meg, hogyha elkezdünk hitben tényleg rád nézni, és elkezdünk követni téged. Hogyha a hitünket cselekedetek is követik, és lépéseket teszünk afelé, hogy rád bízzuk magunkat, hogy elengedjük a kapaszkodóinkat is, és elinduljunk a döntéseinkben, a szavainkban, a tetteinkben feléd. Úrunk Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy valóban sokszor csak egy nehéz helyzet, valóban sokszor csak a reménytelenség és a kilátástalanság vezet el bennünket odáig, hogy megtanuljunk csak benned bízni, csak rád nézni. És valóban sokszor csak a reménytelenség visz el bennünket odáig, hogy téged megszólítsunk, és hogy a szívünk mélyéből fakadjon fel az imádságunk hozzád. Azért könyörgünk, Urunk, hogy taníts bennünket imádkozni, taníts bennünket a szívünk legmélyéről hozzád szólóan imádkozni, veled közösségben lenni, és taníts, Urunk, hinni, taníts, Urunk, bízni benned. Urunk, így könyörgünk most azokért, akiknek a szívében gyász van, akik nem régiben vesztették el hozzátartozójukat. Urunk, te látod azt az ürességet, és azt az értetlenséget, ami most ott maradt meg a szívükben. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg számukra, hogy te a vigasztalás Istene vagy, aki ott vagy velük a fájdalmaik között is, és betöltöd azt az űrt, ami hátra maradt. Urunk, így könyörgünk azokért a családokért is, akiknek betegséget kell elhordozniuk. Így könyörünk azokért a családokért, akiknek nagy terheket kell most hordozniuk, mert anyagilag vannak kilátástalanságban, vagy a kapcsolataik olyan rendezetlenek, hogy úgy érzik, hogy összeroskadnak a terhe alatt. Urunk, kérünk, hogy velük is légy ott, és legyél te a vigasztalás, legyél te a bátorítást, legyél te az erő, ami ki újra és újra megújítod napról napra az erődet is nekik adod. És Urunk, hittel jövünk eléd, és hittel könyörgünk most a templom építés ügyében is. Urunk, hisszük azt, hogy eléd letehetjük a terveinket és a vágyainkat. És Urunk, hisszük azt is, hogy a te kezedben van a legjobb helyen. Ezért könyörgünk, és szeretnénk eléd letenni ezt a vágyunkat és ezt a tervünket. Kérünk, hogy te áld meg, és te nyisd kapukat, és igen, te adj lehetőségeket. És hozzuk eléd, Urunk, a gyülekezetünket is, mint közösséget. Kérünk, Urunk, hogy az, hogy itt a lakótelepen, vagy ott, ahol vagyunk, ott legyünk világító fákják, akik rád mutatnak, akik a te dicsőségedet mutatják fel. Hadd legyünk a te fényességed. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.